Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket és gyermekeket és a gyülekezeti tagokat is. Mielőtt elkezdenénk a mai alkalmunkat, csendesedjünk el egy imádságra. Atyánk Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk előtted ennek a napnak a végén. Te látod, hogy milyen nap áll mögöttünk. Te látod, hogy milyen utakról jöttünk most ide. Köszönjük neked, hogy Te szent lelked által Te gyújtottál szívünkben tüzet és vágyat arra, hogy veled találkozzunk. Azért könyörgünk most, hogy Te csitítsél szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Azért könyörgünk, hogy add, hogy tudjuk a mai napnak minden gondját, terhét magunk mögött hagyni, és engedjük a Te vigasztaló szent lelkednek, hogy bátorítson, hogy felüdítsen, hogy megerősítsen, hogy utat mutasson nekünk. Kérünk azért, hogy szent lelked jelenlétével Te ajándékozz meg bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. A mai napon egy olyan bibliai történetről lesz szó az istentisztelet, az ige hirdetés keretében, amelynek azt a címet adtam, hogy Tűzállók, és az alcíme az, hogy a hűség jutalma. És mielőtt elkezdenénk magát az igét megismerni, feltennék egy egyszerű kérdést, hogy mit látunk ezen a képen. Lehet jelentkezni, és...
aranyat.
Így van, egy arany rudat látunk, ugye? Rá is van írva szép ékes angolsággal, hogy gold, ugye? Jó, és az a következő kérdés, hogy ezen a képen mit látunk?
Egy aranyrög.
Így van, ez egy aranyrög, ugye? Az a kérdés, hogy ebből az aranyrögből, ugye, hogyan lesz ilyen szép aranyrúd? Ki az, aki meg tudja mondani? Nyilván ugye a természetben nem így találják, mint a jobb oldali képen láthatjuk az aranyrudakat, hogy kimennek az aranybányászok, és akkor ott valahol megtalálják így szépen halomba rakva, hanem valamilyen más formában találják meg.
Beolvasztják az aranyat, és kiöntik egy formába.
Így van, nagyon ügyes. Tehát ugye megtalálják az ércet, és beleteszik egy kohóba, vagy kemencébe, és valóban, ahogy Laci is mondta, ugye felhevítik, és utána egy formába öntik, pontosan azért, hogy aztán elkészülhessenek ezek az aranyrudak. Az a kérdés, hogy miért kell tűzbe tenni az aranyércet? Miért van erre szükség? Mert amikor ugye megtalálják, akkor még egy kőben van benne az arany. Valahogy szükség van rá erre a tűzre, mert...
úgyhogy megolvasztják és beleöntik a formába.
De amikor megolvasztják, akkor mi ég ki belőle? Tudja ezt valaki? Ugye úgy hívják, hogy salak. Ugye a felesleges anyag, az kiég belőle, tehát ami nem arany, az kiég belőle, és akkor lesz igazából színtiszta arany, akkor lesz igazából értékes, hogyha ez a haszontalan dolog, ez a salak, ez kiég. Ezért van szükség arra, hogy kemencébe tegyék, és a tűz kiégesse belőle. Ugye a mai történetünk is arról fog majd szólni, hogy Isten azért engedi meg az életünkben, hogy legyenek megpróbáltatások, hogy legyenek próbák, hogy kiégesse az életünkből mindazt, ami tőle elválaszt bennünket, azt a salakot, ami haszontalan, ami rossz az életünkben. És a történet ugye arra is figyelmeztet, hogy az Istennel való közösség, az Istenhez való hűség, a neki való engedelmesség milyen nagy ajándékokat és milyen nagy csodák átélését teszi lehetővé a hívő ember számára. Az lenne az első kérdés, hogy mit látunk ezen a képen, vagy mi van szerintünk ezen a képen. Látunk rajta egy királyt, ugye jobb oldalon. Bal oldalon látunk egy érdekes ilyen lépcsőzetes tornyot, lemenő vagy épp felkelő napfényében, hát nem tudjuk, hogy melyik lehet ez. De elárulom, hogy ez a király, ez nem más, mint Nabukodonozor király, és őróla tudjuk, hogy ő volt Babilonnak az egyik legfontosabb uralkodója. Mit tudunk még Babilon városáról? Hol fordul elő a Bibliában először? Tudja ezt valaki? Egy kicsit más néven, mint Babilon, hasonlít hozzá, ugye úgy, hogy Bábel. Így már ismerősebb. Mi történt Bábelnél? Tudjuk ezt?
Bábel tornya megépítés.
Így van, így van. Ugye Bábel tornya, hát lehet, hogy éppen ezt is látjuk itt a képen. Ugye Bábel tornya, és ott történt az, ugye, amikor Isten összezavarta az emberiség nyelvét. Ugye azt mondjuk a Biblia alapján, és itt is látjuk ugye ezen a baloldali képen, hogy egy égig érő tornyot akartak építeni, és aztán Isten ugye nem engedte meg nekik, és összezavarta a népeknek a nyelvét, és aztán ugye szétköltöztek a világ különböző részeiben, és a jobb oldali képen pedig ugye magát Babilon városát látjuk, ez már később nézhetett ki valószínűleg így, éppen Nabukodonozor korában. És ugye még egy fontos dolgot érdemes tudnunk Babilonról, ugye ez az egyik legismertebb, ezt biztos, hogy fogjátok majd látni, hogyha történelmet tanultok jövőre, minden történelemkönyvben benne van, ugye ez az Istár kapu, ez a kis kék kövekből kirakott kapu, ez Babilonnak a felvonulási útján, a dísz útján az egyik kapu, ami megmaradt viszonylag épségben. És ugye ez az érdekes kép, ez egy kertet ábrázol, mégpedig egy függőkertet, és azért érdekes ez, mert itt található, vagy itt volt található Babilon városában az ókori világ 7 csodájának egyike. Melyik lehetett ez?
Szemiramisz.
Így van, nagyon ügyes. Ugye Szemiramisz függőkertjét látjuk itt egy ilyen elképzelt képen. Jó. A következő kérdésünk, ugye ez már konkrétabban a történetünkhöz fog kapcsolódni. Ugye itt látjuk az új babiloni birodalomnak a térképét. Hát látjuk, hogy a mai Egyiptomnak, Izraelnek, Szíriának, Szaúd-Arábiának, Iraknak, meg Törökországnak is egy jelentős része hozzá tartozott. És azért fontos ez a birodalom, és ugye aztán majd Nabukodonozor király is, mert ebben az időszakban vitték el Jeruzsálemből és Júdából, Izrael és Júda népét, ugye a babiloni fogságba. Elfoglalta Nabukodonozor király Jeruzsálem városát Krisztus előtt 587-ben, és elvitte az egész népet, ma úgy mondanánk, ugye, hogy deportálta ugye Babilon tartományába, vagy Babilon városába és annak környékére. És ekkor történt az, hogy 3 ifjút, és hát összesen 4 ugye a Dániel könyvében, ugye Sidrákot, Misákot, Abednégót és magát Dánielt is elvitték, ugye még ifjúként ebbe az idegen országba, és úgy nevelték őket, hogy jó babiloniak váljanak belőlük, ugye majd erről is lesz szó a későbbiekben, hogy miben nyilvánult ez meg, de ők, noha ott éltek Babilonban, mégsem akarták a saját hitüket, vallásukat, az Istennel való kapcsolatukat feladni, és ennek majd ugye meg is lesz a következménye. A Bibliából tudjuk, és a mai történetünk erről fog szólni, hogy ez a bizonyos Nabukodonozor király felállított egy arany állóképet. Ez ugye egy korábbi fejezetben olvashatunk Dániel könyvében arról, hogy ez a király látott egy szobrot álmában, ami különböző anyagokból készült, és ez a szobrot valószínűleg később megmintázta aranyból is. Ezen a következő képen látjuk. Ezek nyilván ilyen elképzelt rajzok, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hogy nézett ki ez a szobor, de azt leírja a Biblia, hogy 30 méter magas és 3 méter széles volt, és színaranyból volt. Kifejezi, hogy milyen gazdag volt ez a Nabukodonozor király, és azt is, hogy volt ezzel célja. Nem csak azért állította fel, hogy megmutassa, hogy én milyen gazdag vagyok. Valószínűsítik a Biblia tudósok, hogy ezzel nem csak a hatalmát és gazdagságát akarta kifejezni, hanem szeretett volna egy egységes társadalmat létrehozni. Nem csak Izrael népét deportálta Babilonba, hanem nagyon sok más leigázott népet is. És hát tudta azt, hogy ahhoz, hogy ő egy egységes társadalmat létrehozzon, egy egységes népet, ezt a sok-sok gyökértelen népet, akiket kiszakította saját gyökereiből, azoknak kell adni valamit, ami egységessé teszi őket. És hát rájött nagyon hamar Nabukodonozor, hogy ez a vallás lesz. Egy olyan vallás, ami viszonylag mindenkihez közel áll, mindenki a maga bálványát, a maga istenét bele tudja ebbe képzelni, És ezért állította fel ezt a szimbolikus szobrot, ami aztán, hogy őt ábrázolta, vagy mást ábrázolt, nem tudjuk. De az tény, hogy azt várta el a népektől, ezt látjuk ugye a jobb oldali képen is, hogy amikor megszólalnak meghatározott időközönként a különböző hangszerek, a síp, a dob, a hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer, akkor ebben az időpontban mindenkinek, aki ott van ezen a hatalmas mezőn, Babilon városa mellett, ahol ez a szobor állt, le kell térdelnie és fejet kell hajtania ezelőtt a bálvány szobor előtt. És nyilván, amikor ezt megtették ezek az emberek, akkor ezzel elismerték nem csak a királynak a hatalmát, hanem azt is, hogy ők lemondanak a saját korábbi vallásukról, vagy isteneikről, és azt az Istent, vagy azokat az isteneket kezdik majd imádni, akiket Nabukodonozor megmutat, és akiknek az imádására készteti őket. És az előbb már elmondtam, hogy volt három ifjú, Sidrák, Misák és Abednégó, akik az egyidő élő Istenben hittek és bíztak. És amikor megszólalt ez a bizonyos nagyon-nagyon sok hangszer, és ott volt ez a hatalmas tömeg, akkor mit gondolunk, hogy vajon kik maradhattak állva? Ez a három ifjú, Sidrák, Misák és Abednégó, ők állva maradtak, látjuk itt a jobb oldali képen, hogy mindenki leborult, fejet hajtott ezelőtt a bálványszobor előtt, hárman maradtak csak állva, itt még látjuk a kép jobb sarkán, hogy ott valaki próbálja lehúzni egyiküket, hogy hát legyenek már észnél, mert ennek rossz következménye lesz. Mert hogy a király, amikor felállította ezt a bizonyos aranyszobrot, akkor azt a parancsot adta ki, hogy bárki, aki nem hajlandó térdet hajtani ezelőtt a szobor előtt, az égő tüzes kemencébe vettessék. És hát a király ezek után magához hivatta Sidrákot, Misákot és Abednégót, és megkérdezte tőlük, hogy ti most szánt szándékkal nem hajtottatok fejet és térdet az én bálványom előtt, az én általam emelt bálvány előtt. És ugye azt mondják erre ez a három ifjú, hogy hát nem szükséges erre válaszolnunk neked, hiszen eddig is tudhattad, király, ugye nyilván ezzel ezt mondják, hogy mi az egy élő Istent szolgáltuk. Itt voltunk Babilonban, a te jelenlétedben, a te környezetedben, mindenben készek voltunk neked engedelmeskedni, de tudhattad, és most is tudhatod, hogy mi nem fogunk egyetlen bálvány előtt sem fejet, sem térdet hajtani, mert mi az egy élő Istent szolgáljuk. Ugye, és ekkor, hát Nabukodonozor nagyon nagy haragra gerjedt, és azt mondta, hogy fűtsék be hétszerte jobban a tüzes kemencét, mint szokták, és még egyszer a biztonság kedvéért rákérdezett Sidráknál, Misáknál, Abednégónál, hogy biztos, hogy nem vagytok hajlandóak térdet és fejet hajtani a szobor előtt. És azt mondta nekik, hogy nincs az az Isten, aki kiszabadítson az én kezemből. Szoktuk mi is sajnos néha mondani, vagy hallani, hogy nincs az az Isten, hogy ez vagy az megtörténjen. Hát Nabukodonozor ennyire biztos volt a dolgában, ennyire magát képzelte mindenhatónak és Istennek. Na, az én kezembe került ez a három hívő ember, én már azt csinálok velük, amit akarok. Nincs az az Isten, aki kiszabadítson. És azt feleli erre a három ifjú, hogy nem szükséges erre válaszolnunk, most már nem a beszéd ideje van itt, hanem a tettek ideje. Ez egy nagyon fontos üzenet ennek a történetnek. Sidrák, Misák és Abednégó biztos, hogy nagyon sokszor elmondták a társaiknak, lehet, hogy a királynak is, hogy ők az egy élő Istenben hisznek. De most ezt a bizonyságtételt, ezt a tetteikkel kellett megerősíteniük. És ilyen időszakok a mi életünkben is eljöhetnek, amikor már nem elég a beszéd. Már nem elég csak beszélni arról, hogy én keresztény vagyok, meg nem elég csak elmondani, hogy én meg vagyok keresztelve, vagy járok templomba, hanem amikor döntéshelyzetbe kerülök. Vagy döntéshelyzetbe kerülünk, és a modern bálványok előtt nehogy azt gondoljuk, hogy ma nincsenek bálványok. Azért, mert nincsenek 30 méteres aranyszobrok, amik előtt hajlonganak emberek, ez nem csak azért van, mert nincs már annyi arany, hanem azért is, mert van ezek helyett sok-sok más bálvány. Szerintem a hittanosok nagyon jól tudják, hogy mi az, ami bálvány lehet az életünkben, miből lehet bálvány.
Különböző földi kincsekből.
Például, igen. De ugye összefoglalóan azt mondtuk, hogy bármiből lehet bálvány az életünkben, ami fontosabb lesz, mint Isten. Tehát nem kell ehhez nekünk ilyen aranyszobrok előtt hajlonganunk naponta háromszor, négyszer. Elég, hogyha bármi, vagy bárki fontosabb lesz számunkra, mint Isten. Több időt, több pénzt, több erőt, több energiát, több szeretetet fordítunk rá, és észre sem vesszük lehet, hogy egyik pillanatra a másikra bálvánnyá nőtte ki magát az életünkben egy dolog. Tehát azt mondja a történetünk, hogy itt a három ifjú azt mondja, hogy most már a tettek ideje van, nem a beszédé, és a tetteink jobban fognak beszélni, és többet fognak mondani, mint a szavaink. Mert készek vagyunk odaáldozni az életünket Istenért, mert jobban szeretjük őt, mint a saját életünket. És nem akarjuk megbántani, és nem akarjuk megszomorítani azzal, hogy rajta kívül mást imádunk. És hogyha ehhez az kell, hogy ezt mi bizonyítsuk, hogy Istent szeretjük, hogy odaadjuk az életünket, akkor odaadjuk. Azt mondják, ugye egy nagyon szép hitvallás mond ez a három ifjú, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, az az élő Isten. Olyan beszédes a Bibliában, hogy azt mondja a Szentírás, hogy Nabukodonozor állította fel a szobrot, vagy állítatta fel a maga Isten szobrát. Ezzel is jelzi, hogy az nem Isten, amit fel kell állítani, amit meg kell formázni. Ézsaiás könyve mondja, hogy szeme van a bálványnak, de nem lát, füle van, de nem hall, szája van, de nem beszél. Ezzel szemben Sidrák, Misák és Abednégó az élő Istent szolgálják. És azt mondják, hogy ez az Isten, akit mi szolgálunk, ki tud szabadítani a tekezetből is, ó király, ki tud szabadítani a tüzes kemencéből, és itt jön a legszebb hitvallás, az egyik legszebb hitvallás a Bibliában, de ha nem tenné is, mi a te isteneidnek nem szolgálunk. És ebben nyilvánul meg Sidrák, Misák és Abednégónak az abszolút függése Istentől, az abszolút hűsége Istenhez és Isten felé, hogy ha még nem úgy tenne Isten is, ahogy én várnám, vagy szeretném, vagy ahogy nekem jó lenne pillanatnyilag, én akkor sem tagadom meg őt, én akkor is hűséges leszek hozzá, és akkor is jobban szeretem őt bárki vagy bármi másnál. Tehát azt mondják, hogy ha nem tenné is meg Isten ezt a csodát, amit megtehetne, hogy megőrzi őket, hogy kiragadja őket ebből a nehéz helyzetből, mi akkor is hűek leszünk, és hűek maradunk hozzá. Tehát az Istenhez való hűség és az Istennek való engedelmességnek egy nagyon szép példáját látjuk itt. És csak egy rövid zárójeles gondolatot hagy jegyezzek meg itt. Az elején beszéltünk arról, hogy néha át kell menni a tűzön, hogy megtisztuljon az ember, hogy kiégjen belőle a salak, hogy igazán értékes legyen. Ezeket szoktuk próbáknak nevezni. Amikor megpróbálja Isten a hitünket, és ezzel Istennek megvan a célja. Ezzel szemben Nabukodonozor, amikor arra akarja rábeszélni Sidrákot és a többieket, hogy hajtsanak térdet a bálványszobor előtt, és újra és újra próbálkozik, ezzel kísérti őket. És fontos, hogy különbséget tegyünk próba és kísértés között. Kísértés, az hát benne van a nevében is, kísértőtől van. Annak mindig az a célja, hogy elbuktasson bennünket. A próbának ezzel szemben az a célja, hogy megedzen bennünket, hogy megerősítsen. A kísértés mindig el akar távolítani Istentől, a próba viszont közelebb visz Istenhez. Tehát ebben is látjuk, hogy mind az eredője, mind a célja különbözik. A kísértés a kísértőtől jön, a célja ezzel az, hogy elbuktasson, hogy elválasszon Istentől. A próba viszont Istentől jön, azért, hogy megedze a hitünket, és azért, hogy közelebb vigyen hozzá. Tehát azt látjuk, hogy ez a három ifjú hűséges maradt az ő Istenéhez, és kiváltották a királynak a lángoló haragját, hát szó szerint lángolt az ő haragja, hétszerte jobban befűtötték a kemencét a szokásosnál, és azt írja a Biblia, hogy még azok is megégtek, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót bedobták a tűzbe. És azt olvassuk, hogy a király még mielőtt bedobták volna őket a tűzbe, külön elrendelte, hogy a hadseregének a legerősebb katonái kötözzék meg őket, hogy még véletlenül se tudjanak valami módon kijönni egy sima kötelékből, és tudják megúszni ezt a dolgot. De azt látjuk, hogy még azok égtek meg, akik bedobták őket ebbe a tűzbe. És aztán a következő képen fogjuk látni, hogy a király megdöbbenve látta, két nagyon fontos dolgot mond. Egyrészt, hogy nem hárman vannak a kemencében, nem az a három férfiú van csak, akik bedobtak, hanem van egy negyedik, és ennek a negyediknek az ábrázata, mint az Isten fiának ábrázata olyan. csodálkozik ő is, és az összes főember, aki ott van a környéken, meg a katonák, hogy hogy lehetséges ez, hogy 3 ember dobtunk a kemencébe, és 4 van, most a tűzben, és még egy fontos dolgot mond a király, hogy szabadon járnak a tűzben. És hogy a kérdésre válaszoljunk, ami felmerül, hogy vajon ki lehet az a 4. személy, maga Isten fia az, aki velük van ott a tűzben. És Sidrák, Misák és Abednégó nem azért nem égtek meg, mert azbeszt ruha volt rajtuk, ugye? Tehát nem azért tűzállók, mert ők a tűzálló anyagból lennének. Az Isten fia garantálta az ő biztonságukat. Tehát Isten megáldotta az ő hűségüket, az ő engedelmességüket, hogy nem tagadták meg Istent, ezért Isten kimenekítette őket, nem úgy szabadította meg ebből a próbából, hogy a próba elől, hogy megúszták volna a próbát. Sokszor mi így vagyunk ezzel, hogy szeretnénk megúszni ezeket. Beleengedte őket a próbába, de valami sokkal nagyobb dolgot hozott ki belőle. Megtapasztalta Sidrák, Misák és Abednégó, hogy a próbában is velük van Isten. Nem csak akkor, amikor süt a nap és kék az égbolt, és kis madárkák repkednek mindenfelé, nem csak akkor van velünk Isten, hanem a próbában is, a nehézségben, a tüzes kemencében. Ott is velünk van, és lehet, hogy Istennek a dicsősége, a hatalma, a szeretete sokkal jobban kiviláglik, és sokkal jobban meglátszik egy ilyen próbában, mint hogyha egy szép napon átgondolnánk ezt. Tehát ott volt Isten velük a tűzben, és ez az igének az egyik biztatása és üzenete a mi számunkra is, hogy velünk is velünk van a megpróbáltatások tüzében. Aztán azt is olvassuk, hogy a próba alatt, amikor bent voltak a tűzben, és kijöttek a tűzből, akkor azt látták, hogy semmiük nem égett meg, hajuk szála sem pörkölődött meg, sem a ruhájuk, pedig ruhástól mindenestől dobták be őket, egy valami égett le. Azt mondja, hogy a király, ugye, hogy 4 embert látok szabadon járni a tűzben. És ugye mit olvastunk előtte, hogy megkötözték őket a legerősebb kötelekkel, a legerősebb katonák. Mi égett le tehát? A kötelék. És ezért enged bele nagyon sokszor bennünket Isten a próbákba, hogy a bűneink kötelékéből megszabadítson bennünket, hogy leégesse rólunk azokat a dolgokat, amelyek megkötöznek, amelyek megakadályozzák azt, hogy Istennel közösségben legyünk. Tehát azt látjuk ebben a történetben, hogy Sidrák, Misák és Abednégó hite, hűsége és Isten iránti bizalma jutalmat nyer, megtapasztalják a próbában, a tűzben is, hogy velük van Isten, megszabadulnak a kötelékeiktől, és a másik nagyon fontos üzenet ennek a történetnek az, hogyha ők akkor leborulnak ott a szobor előtt, lehet, hogy megússzák úgymond a tüzet, de kimaradnak ebből a hatalmas csodából. És ezt lenne jó, ha mi is megértenénk az életünkre nézve, hogy nem kell feltétlenül mindig megúszni a próbát, meg akarni megúszni a próbát, mert akkor lehet, hogy éppen egy ilyen csodából marad ki az életünk. Egy ilyen csodát úszunk meg. És Nabukodonozor ezután, a történet után, akkor látja, hogy nem égnek meg ezek az ifjak, megszólítja őket, és mondja nekik, hogy gyertek ki, magasságos vagy fenséges Istennek a szolgái. Belátja Nabukodonozor, hogy ez nem csak egy hóbort volt ennél a 3 ifjúnál, nem csak valamilyen véletlen elhatározás vagy fellángolás, hanem ők tényleg az élő Istent szolgálják. És ennek a bizonyítéka az volt, hogy Isten velük volt. Elismeri, azt mondja itt a történet végén, hogy nincs más Isten, aki így megszabadítson. És olyan csodálatos azt látni, hogy egy pogány, egy bálványimádó király, és aztán az egész népe odafordul az élő Isten felé. Gondoljunk bele, hogy milyen áldások fakadtak ebből a hűségből, ebből az Isten iránt való bizalomból, ebből az engedelmességből Isten felé. Egyrészt ez a 3 ifjú megtapasztalta azt a hatalmas csodát, hogy a tűz nem fogott rajtuk, hogy velük van Isten. A hűségüket látva egy pogány király és az ő egész népe Isten felé fordult, és végül ezzel az egész tettükkel, Sidrák, Misák és Abednégó, az ő engedelmességükkel, az ő hűségükkel, azzal, hogy nem tagadták meg az Istenüket, Isten nagyobb dicsőségét szolgálták. És mindettől a csodától, mindettől a hatalmas lehetőségtől, hogy egy népet Isten felé fordítsanak, estek volna el, hogyha azt mondják, hogy hát inkább leborulunk a bálvány előtt, hogy megússzuk ezt az egészet. És a történetünkhöz kapcsolódó aranymondás is erről fog szólni, és ezt fogja összefoglalni. Azt mondja Ézsaiás próféta könyvének a 43. részében a 2. vers. Isten mondja, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Ez szó szerint igaz volt, ugye Sidrák, Misák és Abednégó életére, és mivel ezt a proféciát Ézsaiás körülbelül 200 évvel korábban, vagy 150 évvel korábban írta meg, valószínűleg ők már ismerték ezt az igét, amikor úgy döntöttek, hogy nem borulnak le a bálvány előtt, és hogy inkább Istenhez lesznek hűségesek. Vigyük el magunkkal ezt az igét, és ennek a történetnek az üzenetét, hogy érdemes Istenhez hűségesnek lenni, még a mai világban is, amikor nagyon kevesen hűségesek hozzá, amikor nagyon sok bálvány van, amikor nagyon sok minden kényszerít vagy hívogat bennünket, hogy szolgáljunk nekik. Érdemes Istenhez hűségesnek lenni, mert megvan a jutalma és megvan az áldása, és amikor nehezebb időszakok vannak az életünkben, amikor próbák vannak, akkor ne riadjunk meg ezektől, engedjük, hogy Isten vezessen át ezeken a próbákon bennünket, és megtapasztaljuk a próbában is az ő jelenlétét, az ő szeretetét és az ő kegyelmét, és ezekből a próbákból meg fogjuk látni, hogy megerősödve, megedződve, megtisztultan és sokkal értékesebben fogunk kijönni, mint amilyenek a próba előtt voltunk. Hát adja Isten, hogy így legyen. Most csendesedjünk el egy imádságra. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te adsz ilyen tüzes kemencéket az életünkben. Te látod, hogy sokszor olyan nehezen szánjuk rá magunkat, hogy belemenjünk ezekbe. Te látod, hogy milyen sokszor választjuk a másik lehetőséget, a könnyebbik utat, hogy milyen sokszor engedünk a kísértőnek, és nem látjuk meg a kísértés mögött annak a gyilkos szándékát. Nem látjuk meg, hogy el akar buktatni, hogy tőled az élet forrásától akar bennünket elszakítani. Add, hogy végre meglássuk, hogy a próbák tőled vannak, és hogy meglássuk azt, hogy ezekkel az a célod, hogy megtisztíts bennünket, hogy megerősíts bennünket, és hogy hozzád közelebb kerülhessünk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te látod a mi próbáinkat, te látod, hogy most éppen milyen tüzes kemencékben vagyunk, add, hogy mi megláthassuk ezeknek a célját, ezeknek az értelmét, és ha nem is látjuk meg rögtön, akkor se lázadjunk, akkor se csüggedjünk el, hanem tudjunk téged megtalálni ezekben a próbákban, tudjunk téged segítségül hívni. És köszönjük a te ígéretedet, hogy te velünk vagy a tűzben is, és nem hagyod, hogy igazán bántódásunk essen. Azért könyörgünk, hogy te adj nekünk olyan elszántságot, olyan eltökéltséget, olyan hűséget, olyan hitet és bizalmat, amilyen volt Sidrákban, Misákban és Abednégóban. Add, hogy ne boruljunk le a mai világ bálványai előtt, hanem egyedül téged imádjunk, mindenható Istenünk. És hisszük azt, hogy te megáldod a mi hűségünket, és a körülöttünk lévő emberek látva azt, hogy mi állva maradunk, sokkal könnyebben és sokkal szabadabban és nagyobb örömmel térnek meg hozzád. Add, hogy a mi tetteinkkel, a mi szavainkkal, a mi egész életvitelünkkel hitelesítsük a mi bizonyságtételünket, azt, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te munkáld ki ezt a mi szívünkben, te jöjj velünk tovább életünk útján, te áld meg családjainkat, te légy velünk a munkahelyen, az iskolában, a baráti körben, bárhol, ahol megfordulunk, add, hogy tudjunk a te gyermekeidhez méltóan viselkedni. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te áld meg a mi egész közösségünket, hozzuk eléd a mi városunkat, te látod, hogy milyen nehézségben vagyunk most az árvízhelyzet miatt, könyörülj meg rajtunk, kérünk, és adj ebből szabadulást. Hozzuk eléd egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj megújulást, te adj megtéréseket, a te szent lelked által te adj ébredést. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.